Kedves hallgatóink, a sok éves kitartó munkának köszönhetően Miskolcon hamarosan medikó-szociális központ nyílik, Demenciával Otthon névvel, amelynek célja a demenciával élők társadalmi integrációjának és mentális egészségének megőrzése. Segítséget nyújtanak majd mind a betegeknek, mind az őket gondozó családnak, de támogatják a szociális ellátás területén dolgozók munkáját is. Az érdeklődők előzetes bejelentkezést követően nyílt napon vehetnek részt a központ papszeri épületében szeptember 9-én 15 órától, amelyen megismerkedhetnek a medikó-szociális központ tevékenységével. Az életkor kitolódásával nő a demenciával élők száma is Magyarországon, becslések szerint mintegy 200-250 ezer ilyen beteg van hazánkban, de közülük mindössze 5500-an szednek gyógyszert. Kázár Ágnes házi orvos szerint ez azt jelenti, hogy már csak akkor jutnak gyógyszerhez, amikor késő és nem lassítható a betegség súlyosbodása. Vagy eleve keveseknél ismerik fel a betegséget, így el sem kezdődik a gondozásuk. A családok kevés segítségre számíthatnak, ebben a helyzetben a szociális ellátás leterhelt, az idős otthonokban több éves várólisták vannak. A központ létrejöttéről a kezdeményezés elindítójával, dr. Kázár Ágnes belgyógyásszal, házi orvossal beszélgetünk a következő percekben. Dr. Kázár Ágnes házi orvossal korábban már beszélgettünk az Alzheimer-kórról, a demenciáról, az időskori idegrendszeri megbetegedések számának aggasztó növekedéséről, és arról is, hogy Magyarország szociális ellátórendszere nincs felkészülve az ilyen betegek fogadására, kezelésére, ellátására. Most úgy tűnik, valami elindul Miskolcon a probléma enyhítésére, a demenciával otthon medikó-szociális központ megnyitásával. A kezdeményezés elindítóját, dr. Kázár Ágnes házi orvost köszöntöm ismét az Európa Rádió stúdiójában. Doktornő, milyen céllal hozzák létre az intézményt, kik számára nyújthatnak majd ott segítséget?
Jó napot kívánok mindenkinek! Tulajdonképpen ez egy teljesen egyéni kezdeményezés, amit az indított el, amiről a bevezetőben is szó volt, hogy minthogyha az idős probléma, illetve azon belül is a demenciával élő problémája kicsit így kívülálló lenne abból a probléma halmazból, amit társadalmi problémáknak nevezünk. Én gondolkodva házi orvosként azon, illetve szociális intézményi orvosként azon, hogy mi lehet ennek az oka, valahogy arra a következtetésre jutottam, hogy az egészségügy és a szociális ellátás így egymástól függetlenül próbálkozik a problémán valamit javítani, de azt gondolom, hogy ilyenkor mindig így egymástól független kezdeményezéseből szét nyílik a vonal, és ez csak úgy lehet megakadályozni, hogyha összefogásként szociális és egészségügyi dolgozók, illetve a magával a betegséggel, vagy a tünet együttessel szakértelem szintjén együtt dolgozók összefognak, és egy közös cél érdekében a demenciával élők és az őket gondozók megsegítésére összefogunk. Így jött létre ezért is medikoszociális központ a neve. Ez nem egy új találmány egyébként, a világ nagyon sok országában így működik a rendszer, hiszen igaziból az orvos szerepe a demenciával élők ellátásában az, hogy egyrészt felismerje a problémát, diagnózist állítson föl, amennyiben lehetséges terápiát indítson el, illetve a meglévő korábbi krónikus betegségeket megfelelően gondozza, aminek az az alapja, hogy tanuljunk meg orvosként kommunikálni a demenciával élőkkel. De ez a mindennapi életnek egy nagyon vékony szelete, mert ha belegondolunk, hogyha nincs egészség probléma, pusztán csak a demencia, akkor igaziból három havonta egy fél órás orvosi vizsgálat, jó esetben egy órás orvosi vizsgálat elegendő ahhoz, hogy az egészségügyi vonalat vigyük a demenciával élők mindennapjaiban. Sokkal-sokkal fontosabb az a szociális ellátási háló, illetve a hozzátartozói ellátási háló, akik a mindennapokat töltik a demenciával élőkkel. Az volt a célunk eredendően, hogy a szociális ellátásban demencia szakgondozó, illetve az egészségügyi ellátásban a problémában jártas szakemberek fogjunk össze, és közösen találjunk ki valamit. Azért a célért, hogy a demenciával élők mindennapja könnyebb legyen, hogy ők életminőségben jobb mindennapokat éljenek meg, az őket gondozó családok felkészültek legyenek a problémával kapcsolatban, Szeretnénk társadalmasítani a problémát, van egy ilyen szándékunk, hogy megszólítani olyan szolgáltatókat, adott esetben megszólítani például a rendőrséget, tűzoltóságot, tehát olyan közszolgáltatókat, akik mondjuk találkozhatnak idős emberekkel vagy demenciával élőkkel, és nekik is átadjuk azt a felelősség tudatot, azt a kommunikációs kultúrát, amivel egy demenciával élővel hatékonyan lehet együttműködni.
Hány ember ellátására lesz alkalmas a központ, illetve hogyan működik majd?
Ahogy én láttam így az előzetes beharangozókból, nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy új szociális otthon lesz. Azt már is szeretném eloszlatni ezt a nézetet, nem szociális intézmény lesz, olyan értelemben lesz csak és kizárólag szociális intézmény, hogy azt a tudás halmazt, amit a szociális ellátásban a demenciával élők irányában fölhalmoztak, ezt mi megpróbáljuk átadni, kiegészítve nyilván az egészségügyi tapasztalatokkal. Tehát igaziból úgy tudnám ezt leírni, hogy ez egy demencia barát közösségi tér. És mint közösségi tér, nem kimondottan gyógyítás, nem kimondottan ápolás és gondozás, hanem sokkal inkább a probléma társadalmasítása a célunk. Lehetőségünk van arra, hogy demenciával élőket fogadjunk, demenciával élőkkel jártas szakember foglalkozzon napi szinten. Szeretnénk a demenciával élőket, otthon gondozókat egy kicsit képezni, segíteni, kikapcsolódást jelenteni számukra. Szeretnénk az ápolás gondozással együtt járó szorongásokat oldani, akár csoportfoglalkozásokkal, akár ápolási gondozási tanácsokkal. Nyilván aki súlyos demens beteget otthon gondozók nem tudnak eljönni hozzánk a központba, de megvan a háttér, hogy ez online módon történhessen. Szeretnénk oktatni, szeretnénk egy kis kulturális programként generáció összekapcsolást végrehajtani. Tehát ilyen, azért mondom, hogy közösségi tér, mert én azt szeretném, hogyha előfordulnának olyan alkalmak, ahol demenciával élők vannak, aktív korúak vannak, adott esetben fiatalok vannak, vagy friss nyugdíjasok vannak, akik nem érintettek a demenciával, és valahogy közösen próbálnánk meg a demenciával élőkön segíteni.
Milyen szakemberek fogadják majd a központ segítségét kérő betegeket, illetve a hozzátartozókat?
Több betegséghez kapcsolódó tünetegyüttes maga a demencia, és ugye a legismertebb betegség, ami a demencia tüneteihez kapcsolódik, az Alzheimer kór, vagy ide tartozik a Parkinson kór, nagyon fiatal korban a Huntington, de azt is tudni kell, hogy a vaszkuláris, tehát az éreredetű demencia tünetegyüttesnek a hátterében népbetegségek állnak, a cukorbetegség és a magas vérnyomás betegség. Tehát nagyon-nagyon széles az a betegségcsoport, aminek tüneteként a demencia megjelenik. Szeptember elsejével szeretnénk a központot elindítani, és gyakorlatilag minden fórumon, telefonon, interneten, weboldalon keresztül, illetve nyilván lehetőségünk van a sajtó segítségét is igénybe venni arra, hogy hirdessük magunkat. Reggel 8-tól délután 4-ig Miskolcon a Papszer utca 44 alatt fogunk működni. A szakembergárda, én igyekeztem nagyon körültekintően összegyűjteni, hogy egyrészt az időskorral, másrészt a demencia problémájával kapcsolatban kik azok a szakemberek, akiket meg kell szólítanunk, hogy egy komplex szolgáltatást szeretnénk nyújtani, és azt gondolom, hogy össze is állt egy nagyon jó csapat. Nyilván elsődlegesen orvosra van szükségünk, belgyógyászra, neurológusra, illetve orvos szakértőre, azt is mindjárt elmondom, hogy miért. Aztán a következő mindenképpen a szociális ágazatból a demencia szakgondozók, az egészségügyi ágazatból otthoni szakápolást nyújtó kollégák, akik mondjuk otthonában a betegnek, ha kiszáradás van, például folyadékpótlással segíteni tudják azt, hogy ne súlyosbodjon az állapot, hanem javuljon. Szeretnénk dentálhigiénés tanácsokat adni a fogászati ápolással kapcsolatban, mert ez úgy látjuk, hogy egy nagyon-nagyon komoly hiányterület, és ugye időskorban pont az étkezési nehezítettség kapcsán, nyelészavarok kapcsán nem mindegy, hogy a betegeknek mondjuk milyen szájtoalettje van. Gyógytornász, fizioterapeuta segíti a munkánkat, illetve ugye kiemelten fontos a mentálhigiénés szakember, aki foglalkozások keretében meglévő képességekre hívja föl a figyelmünket, és egy kicsit segíti azt, hogy jöjjenek elő olyan tevékenységek, olyan emlékek, amik sikerélményt, örömszerzésre alkalmas programok nyújtásán keresztül keresztül lassítják magának a dementálódásnak a folyamatát. És hát mindenképpen szükségünk van jogi szakemberre, hiszen a hozzátartozókat segíteni kell abban, hogy ahogy a folyamat halad előre, ők is be tudjanak kapcsolódni megfelelő módon, ugye a gondnokság alá helyezés kapcsán, vagy az életvégi döntések kapcsán, abba, hogy szerettüket hogyan kísérik végig az útjukon.
És mindazokat, akiket érdekel ez a tematika, illetve az egészségügynek ezen a területe, egy nyílt napon lehetőségük lesz az érdeklődőknek megtekinteni azt, hogy hogyan is működik ez a központ, pontosan mi várja majd az odalátogatókat, és ki vehet részt rajta.
Szeretném, hogyha ilyen bejelentkezés formájában azért tudnánk, hogy hány emberre számíthatunk, mindenkit várunk, de azt kértem, és azt fogom kérni ezen túl is, mert szeptember 9-én délután 15 órától, tehát 3 órától tervezzük a program indítását. Azt kérném mindenkitől, hogy majd az elérhetőségeinken, hogyha lehetőség van, akkor jelentkezzenek be. Ez majd ilyen Facebookos megjelenésben, reklám megjelenésben, sajtó megjelenésben is megtalálható lesz, ahogy közeledik az időpont. Én nagyon szeretném azt megmutatni, hogy milyen egy demenciabarát környezet, tehát mondjuk hogyan kell egy demenciával élőnek a környezetét lehetőség szerint átalakítani, hogy ő teljes biztonságban érezhesse magát. Nagyon szeretném azt megmutatni, hogyha olyan ember érkezik, aki nem találkozott még valójában demenciával élővel, hogy kire is gondolunk mi, amikor demenciával élőről beszélünk. Nagyon szeretném megmutatni azt, hogy ők milyen jól tudják érezni magukat, ha biztonságban érzik magukat, és hogy mennyire tevékenyek, és mennyire sok készséget elő lehet hívni azáltal csak, hogy megfelelő módon vagyunk körülöttük. És hát, ha szerencsénk van, akkor még egy meglepetéssel is készülünk. Ezt nem biztos, hogy elmondanám, de amit még tervezünk, hogy egy ilyen kommunikációs tréninget szeretnénk egy ilyen rövidített formában, pont a társadalmi érzékenyítés kapcsán tartani. 16 órától tervezzük ennek az indítását, ami egy kicsit az öregedésről szól, meg egy kicsit a demenciáról, meg a saját magunk belső viszonyait térképezzük föl az életkorunk változásához. Egy kollégám fog jönni Budapestről segíteni. Közösen találtuk ezt így ki, és hát már több ilyen tesztelésen vagyunk túl, és nagy sikere van ennek a tréningnek. Nyilván nem az egész lesz bemutatva, hanem egy rövidített változat, de ez lesz még, ami a program része. Tehát egy kicsit demenciával élőket is szeretnénk, hogyha így az ő természetes közegükben, jólétükben megmutatnánk, és egy kicsit szeretnénk a társadalmasítását a problémának.
Lesz-e elegendő szakember? Mert hiszen folyamatosan azt halljuk, hogy nehéz jó szakembereket találni, mind az idős gondozásban, mind pedig szakorvosok tekintetében.
Én erre nem fogok tudni válaszolni. Én azt gondolom, hogy ha adunk adott esetben háziorvosi szinten is megfelelő információt, hogyha adunk egy olyan háttér lehetőséget, hogy aki mondjuk kevésbé ért a problémához, hova tudja a betegét elküldeni, és létrehozunk egy olyan központot, ahol tényleg a szakemberek a demencia kérdésével magas szinten, színvonalon tudnak foglalkozni, akkor ezzel mondjuk pont a szakember hiányt egy kicsit kiküszöbölhetjük. De azt megmondani, hogy hogyan lesznek szakemberek, sajnos ugye látjuk, hogy az egészségügy ma nagyon komoly orvoshiánnyal, nővérhiánnyal, diplomás hiánnyal küzd. Tehát ezt nem tudom ígérni, hogy ez a központ bármi ilyen megoldást hozna. Azt mindenképpen, hogy itt a környékben élőknek, Miskolcon és Miskolc vonzás körzetében élőknek mindenképpen egy olyan lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy ha ide eljönnek, akkor olyan információt is úgy kapjanak, és úgy vigyék haza, hogy ők azt otthon hasznosítani tudják.
Információi szerint, doktornő, mennyire van szükség ilyen jellegű intézményekre?
Én úgy gondolom, hogy nagy szükség lenne akár hálózat szinten létrehozni. Nyilván azért is saját kezdeményezésből és abszolút önerőből hozzuk létre ezt a központot, és hogy a szakemberek, akik eljönnek segíteni, egyrészük önkéntesként jön el segíteni, pont azért, mert a probléma nagyságát érezve és a felelősséget érezve úgy gondolták, hogy valahogy részt kívánnak abban venni, hogy ez egy nagyon jól működő szolgáltatás legyen. Én nagyon szeretném, hogyha ez mondjuk minta lehetne, és hogyha valóban a hozzáfűzött reményeket beváltja, és mondjuk egy év múlva azért azért ülünk itt, hogy a sikerekről beszéljünk, hogy hány ellátottunk volt, hogy hány helyre hívtak meg minket tréninget tartani, hogy hány oktatóprogramot tudtunk szervezni a hozzátartozóknak, vagy esetleg az egyetemistáknak, akik mondjuk szociális ágazatban, vagy egészségügyi ágazatban, mint diplomások kerülnek majd ki az életbe, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van, és akkor újongva fogom mondani, hogy gyerünk, és akkor csináljuk, és hozzunk létre nagyon sok ilyet Magyarországon, de legalábbis megyeszékhelyenként egyet.
Ingyenesen vagy térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatásait a központnak?
Bizonyos szolgáltatásokat nyilván ingyenesen, bizonyos szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni, akár mint szolgáltatásért, vagy alapítvány támogatásán keresztül. Sajnos most muszáj vagyok ahhoz, hogy a megfelelő szakembereknek mégis, akik nem önkéntesként dolgoznak, támogatni tudjam őket akár abban, hogy ők is a mindennapjaikat jól éljék meg, és teljesen kiteljesedhessenek a szakmájukban, akár pedig abban, hogy mondjuk továbbképzéseken tudjanak részt venni. Tehát mindenképpen kell költségtérítést is kérnünk bizonyos ellátásokért.
A demencia elég sok család életét keseríti meg. Hány embert érinthet jelenleg Magyarországon ez az időskori megbetegedés?
Nincs pontos számadat. Becslések vannak arra vonatkozóan, hogy körülbelül 2-300 ezer emberről, tehát igazoltan már demencia diagnózissal rendelkező emberről beszélünk, de én ma éppen vidékről érkeztem meg, és közben volt egy telefonom, meg egy személyes találkozóm egy hozzátartozóval, és ott például már is 4 olyan ember van, akinek nincsen diagnózisa, tehát ebbe a 200-300 ezer becsült létszámban ők például biztosan nincsenek benne. Tehát én azt gondolom, hogyha olyan országokból indulunk ki, ahol mondjuk demencia szűrések vannak, ahol nem tabu téma a demencia, és föl lehet vállalni, és valós számadatokkal rendelkeznek, akkor gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy az 500 ezer és 700 ezer közöttire tehető a demenciával élők száma, csak nincs diagnózisunk Magyarországon, illetve a korai demenciát, a korai tünetegyüttes nem diagnosztizálja senki.
Mennyire van annak jelentősége, hogy időben felfedezik a betegséget, és diagnosztizálják, és időben kezdik el kezelni a beteget?
Én úgy gondolom, hogy rengeteg. Hiszen a demencia elején, ahogy én így már tapasztalatból látom, igaziból az érintettek is érzik, hogy valami zavar van a fejükben, meg is fogalmazzák, hogy most nem olyan van a fejem, mint máskor. De ez azt is jelenti, hogy ilyenkor epizódikusan, mondjuk vagy egy izgalmi helyzethez köthetően, vagy adott esetben egy éhséghez, vagy egy kis folyadékhiányhoz köthetően jelentkeznek először azok a tünetek, amik később ugye komplettálódnak és átszövik a mindennapokat. De az egy nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor még döntési helyzetben van mindenki. Önmagáról rendelkezhet. Megszülethet a diagnózis, elindulhat egy gyógyszeres, a folyamatot lassító terápia. Tájékozódhatnak a hozzátartozók, hogy mivel jár egy demenciával élőt gondozni. Fölmérhetik a hozzátartozók, hogy miben lesznek képesek segíteni a demenciával élő mindennapjait, és miben nem. Lehet dönteni arról, hogy otthon gondozunk, vagy intézményt keresünk. És lehet úgy alakítani a személyes környezetét a demenciával élőnek, hogy ő biztonságban érezze magát, adott esetben távfelügyeletet szervezzen, bár most belemegyek abban, amiről nem akartam beszélni, hanem meglepetés lesz, de hogy azért én úgy gondolom, hogy a korai diagnózis az egy lehetőséget teremt arra, hogy mire 8-10 év múlva eljut ez a folyamat oda, hogy a hozzátartozót nem ismeri föl, de a tükörben önmagát nem ismeri föl a demenciával élő, hogy összekeveri a napokat, hogy nem tudja, milyen évszak van, hogy önállóan nem tud már enni, amikor éhes, mert nem tudja, hogy az éhségre az a következő lépés, hogy megterítek, szedek, vagy előkészítek egy ételt, és megeszem. Addigra mindenki készen áll arra, hogy őt segíteni tudja. Ezért fontos szerintem, hogy korán és idejében tudjunk dönteni. És ugye beszéltem, hogy a jogi szakember és az orvos szakértőre miért van szükség egy ilyen központban. Nyilván, hogyha otthonápolás mellett dönt egy hozzátartozó, akkor ő, mintha aktívkorú, akkor nyilván, ha 24 órában vállalja a gondozást, valamilyen ellátásiban kell, hogy részesüljön, hiszen ő is egyszer meg fog öregedni. Ilyenkor az ápolási díjat hogyan kell elintézni? Ez egy orvos szakértői kompetencia, hogy őt ebben tudjuk segíteni, hogy milyen lépéseket kell megtenni, milyen leletekre van szükség, mikor, hol, hogyan kell ezt a folyamatot végigvezetni. Ugyanígy orvosszakértő kell ahhoz, hogyha gondnokság alá helyezés előtti vizsgálatban kimondódik az, hogy gondnokság alá helyezhető. Ez is egy orvosszakértői kompetencia. Az pedig, hogy például a gondnokság alá helyezés hogyan lehet elindítani, és hogy ne bolyongjon valaki a rendszerben, ehhez meg ugye ott van a jogi szakértő, aki segítséget nyújt abban, hogy kihez kell fordulni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.
Milyen korban jelentkezhetnek a demencia tünetei? Csak időskorban, vagy pedig fiatalabb korban is elindulhat egy ilyen folyamat?
Fiatalabb korban is elindulhat, de az mindig nagyon markáns betegséghez kötődő tünet együttes. Úgy általánosságban én azt kell, hogy mondjam, 60-65 éves kor között mindenképpen érdemes, hogyha valaki magán észrevesz jeleket, vagy esetleg a környezet visszajelez, hogy ó, ezt már mondtam, és én lássam be magam részéről, hogy valóban mondhatták nekem, és én nem emlékszem, akkor érdemes 60 és 65 éves kor között eljönni szűrésre. Itt a központban mindenféleképpen foglalkozunk azzal, hogy a korai diagnózishoz eljuttassuk azt, akinek mondjuk ilyen problémája van, vagy megnyugtassuk a felől, hogy nem ez a problémája van, hanem más irányba kell elindulnia. Tehát ez egy ilyen zászlós hajó nálunk, ez a korai szűrés és a korai diagnózis való törekvés. Erre vonatkozóan van nagyon-nagyon sokféle szűrési program, vagy inkább azt mondom, hogy szűrés, és ez programmá formálva szintén volt alkalmunk egy tiszaújvárosi nagy volumenű szűrésben letesztelni azt, amit én így gondoltam, hogy azokat a dolgokat ki kell zárni, meg kell erősíteni, és hogyan kell csinálni. Tehát erre is van egy máshol az országban ilyen komplexen nem megtalálható szűrőprogram, hogy hogyan is ismerjük azt föl, hogy ez most valóban már a demencia kezdeti szakasza, vagy inkább egy depresszió, vagy hangulatzavar, vagy adott esetben egy látás probléma, vagy nagyot hallás. Mert hogy ezek, mint érzékszervi funkció kiesések, ugyanúgy a demencia tüneteit utánozhatják. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát 60 és 65 éves kor között, hogyha valakinek úgy a fejében megszületik az a probléma, hogy hú, neki lehet, hogy ő demenciával él, és hogy ő feledékeny lett, és hogy kimegy a spajzba, és nem tudja, miért ment ki, és nem tudja, hol van a szemüveg. Érdemes eljönni azért, hogy meg tudjuk őt nyugtatni, hogy ez probléma, vagy nem. 65 éves kor fölött úgy gondolom, hogy a nagyon komoly szerepe van a hozzátartozóknak. Mert ők észrevehetik, hogyha szótévesztés van, észrevehetik, hogyha időbeli tájékozódási zavar van, akkor megint nagyon fontos, hogy ne hezitáljunk rajta, ne dugjuk a fejünket homokba, hanem érdemes eljönni, és akkor is végigcsináljuk azt a szűrőprogramot, amivel megint csak a bizonytalant a biztostól el tudjuk választani, és segítséget tudunk adni.
Mennyi időt vesz igénybe egy-egy ilyen szűrővizsgálatnak az elvégzése?
Én úgy szeretem ezt, hogy nyugodt körülmények között. Ha egy csak kizárólag a demencia szűrése, az egy olyan hát nagyon optimistán egy ilyen 40 perc. De hogyha ez megfelelő betegvizsgálattal, korábbi leletek áttekintésével, én adok magamnak erre másfél órát, hogy nem elkapkodva, engedve, hiszen ez egy nagyon komoly dolog, amikor egy felnőtt embernek egy másik felnőtt ember előtt számot kell adni a tudásáról. És ezek a tesztek arra vonatkoznak, hogy számot kell adni a tudásról. Arról, amit most hallottam, arra vissza kell emlékezni, mert a legváratlanabb pillanatban kérem meg arra a szűrésen résztvevőt, hogy akkor most idézze vissza, hogy mit mondtam. Illetve olyan dolgokat kell végrehajtani maga ebben a szűrési programban, amire ő neki ott így teljesen felkészületlenül és váratlanul éri. Tehát ehhez időt kell adni, hogy ez gördülékenyen és simán tudjon végigmenni, és azt a fajta vizsgálati stresszt, vagy szokták mondani ezt a fehér köpeny hipertónia, tehát ezt a fajta fehér köpeny izgalmi faktort le tudjuk venni arról, akit szűrünk. Én úgy gondolom, hogy igaziból valahol 70 éves kor körül van az a fordulópont, ahol egyértelmű tünetek vannak, és nagyon sok esetben sajnos ekkor jelentkeznek a hozzátartozók, amikor már nem biztos, hogy terápiát el lehet indítani. És valahol a 75 és 80 fölött egyre nő a betegeknek a száma, és a diagnosztizált betegek egyre súlyosabb stádiumban diagnosztizálódnak, és egyre kevesebb eszközünk van arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk nekik segíteni, mert nagyon korlátosak a 24 órás felügyeletet biztosító intézményi férőhelyek.
Hol van jó helye a demens betegnek? Kórházban, vagy pedig jobb, ha otthon hagyjuk a beteget, és megpróbáljuk úgy ellátni, hogy ne szenvedjen semmiben hiányt?
Nagyon jó a kérdés, azért nagyon jó, mert nagyon fontos, hogy külön válasszuk, hogy a kórház az egy egészségügyi intézmény. Van a beteg otthona, és vannak a szociális intézmények. A kórház semmiképpen nem jó. Tehát főleg a mai viszonyok között, meg itt a COVID kapcsán, tehát most demenciával élőnek kórházban lenni, az egy végállapot. Nem lehet látogatni menni, ő nem tudja, hogy hol van. Nagyon kevés az a nővérkapacitás, aki az ellátást biztosítani tudja. Ugye demenciával élő, hogyha izgatott, nem lesz együttműködő. Tehát most a kórház az a legrosszabb egy demenciával élőnek. Én úgy gondolom, hogy a demenciával élők egészségügyi ellátását alapellátási szinten, tehát háziorvosi szinten kellene nagyon magas színvonalúvá varázsolni. A szociális ellátásban a házi segítségnyújtásnak lenne nagyon komoly szerepe, de szintén kapacitás problémákkal küzdenek, és ott nagyon meg kellene erősíteni a demens 24 órás intézményesített ellátási formát, ennek nem látjuk a jeleit. Mindezek miatt azt gondolom, hogy egy nagyon jó szakmai programú demencia speciális 24 órás otthonban, ami nagyon-nagyon kevés van, ott egy súlyos demens jó helyen van. De az enyhe és a középsúlyos stádiumban megfelelő biztonsági hálóval, akár a mi központunk által biztosított biztonsági hálóval, tehát hozzátartozóval és szakemberrel és házi orvossal és házi segítségnyújtással, az otthonában van a legjobb helyen a demenciával élő.
Egy demens beteg ellátását hogyan tudja úgy megoldani egy család, hogy ne sérüljön senkinek az érdeke, és hogy a beteg érezze jól magát a családi környezetben? Hogyan lehet ezt bonyodalmak nélkül megtenni, hogy ne legyen lelkiismeret furdalása a hozzátartozónak, hogy nem tesz meg eleget a családtagjáért?
Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, hogy a hozzátartozó tudja, értse, hogy mi ez a probléma, és tudja, hogy ennek milyen kimenetei vannak. Hogyha ő tisztában van a folyamattal, a folyamatnak a különböző állomásaival, akkor következik az, amiről korábban is szó volt, hogy önmagát is ismernie kell a hozzátartozónak, és tudnia kell azt, hogy ő vajon képes lesz-e adott esetben orvoshoz kísérni, képes lesz-e arra, hogy amíg ő dolgozik, akkor az 55 telefont fölvegye, és megfelelő nyugalommal megnyugtassa a hozzátartozóját, hogy nem, most nem hétfő van, hanem már csütörtök van, és most nem az történik, ami mondjuk az ő fejében van, hanem most egészen más dolog, és tudnia kell azt, hogy képes lesz-e adott esetben pelenkát cserélni. Tehát végig kell vinni azt a folyamatot, és végig kell gondolni azt a folyamatot, hogy meddig képes valaki hozzátartozóként segíteni. És azt gondolom, hogy ebben kell döntést hozni, és hogyha ezt valaki tudja, akkor hogyha mondjuk eljön hozzánk, akkor mi elmondjuk, hogy körülbelül, hogyha ő arra képes, hogy ő már nem tud pelenkát cserélni, akkor mi az a pont, ahol neki döntési helyzete lesz, és döntést kell hoznia, és a demenciának hol van az a betegség súlyosbító forduló pontja, ahol ő már nem fog tudni dönteni, és aki pedig demenciával él, nem lesz kompetens önmagáról dönteni. Mert hogy a folyamat egy idő után hiába mondja egy demenciával élő azt, hogy de én meg fogok ebédelni, hogyha nem tudja, amikor éhes, hogy a hűtőből ki kell venni, hogy meg kell melegíteni, és hogy tányérra kell szedni, és a kanállal kell lenni. Nagyon egyéni változói vannak annak, hogy mondjuk ki mit tud és mit nem tud. Nem egyforma a betegség. Egészen máshogy zajlik betegeknél. Van, aki nagyon sokáig például az önálló étkezési képességét megtartja, viszont nem találja meg a vécét. Van, aki megtalálja a vécét, de nem tudja, hogy mit csináljon a kanállal, mert nem ismeri föl, hogy az egy kanál. Tehát nagyon egyénre szabottan kell szakmai segítséget adni. Általánosságban nagyon nehéz megfogalmazni, de én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a gondozó, hogyha saját lelkiismeretével akar elszámolni, azt kell tudnia, hogy mire képes és mire nem. És ahhoz viszont arra van szükség, hogy tudja, hogy a demenciával élőnek mikor milyen segítségre lesz szüksége. Ezek viszonylag hosszú beszélgetések, mert az első beszélgetésnél a hozzátartozó nem hiszi el, amit mondunk.
És mi a megoldás akkor, ha a család nem tudja felvállalni ezeket a feladatokat, és nem tudja vállalni az ápolását a betegnek?
Ugye az első szakaszban elegendő, hogyha van egy ilyen napi rendszerességgel meglévő egy-két órás segítség, ahol mondjuk egy kicsit összerendezgetjük a házat, ahol a naptár vezetésére odafigyelünk, hogy a naptárba be legyen minden írva, hogy jól követhető napirend szerint működjön a demenciával élő, akkor elég, ez az enyhe stádiumra jellemző, elsősorban, akkor elég, hogyha napi rendszerességgel, vagy két naponta egy adott időpontban, vagy ugyanabban az időpontban megfelelő segítséget adunk. A következő stádium, amikor jó, hogyha reggel is, és este is segítséget adunk, mert akkor reggel egy kicsit előkészítjük a reggeli tisztálkodást, a reggelit, a reggeli gyógyszerbevételt, este pedig az esti tisztálkodást, az esti gyógyszerbevételt, és megnyugtató közegben ott hagyjuk a demenciával élőt. Ez viszonylag sokáig tarthat, ez ugye a házi segítségnyújtás kategóriájába tartozik, hogyha mondjuk szakmailag meg akarom fogalmazni, de ezt egy hozzátartozó is biztosíthatja szerettének. A következő, hogyha már ő nem tud egyedül biztonságban nappal fönn lenni, hanem mondjuk például unatkozik, és elkezd pakolni, vagy valóban nem találja a WC-t, és nem ott intézi el a dolgát, ahol kell, őnekik elvileg a szociális ellátásban működő nappali ellátási forma lenne javasolt, ez olyan, mint egy napközi, hogy reggel eljönnek, megreggeliznek, beveszik a gyógyszert, foglalkoztatva vannak, mindenki a képességei szerint, majd délben megebédelnek, felügyelet mellett biztosan esznek, egy picit pihennek délután, de nem alszanak, hogy éjszaka tudjanak aludni, délután ismét aktív számukra még elvégezhető szellemi vagy testi tevékenységet végeznek, sétálnak egy nagyot, hogy fizikai aktivitás legyen, és utána hazamennek. És otthon már csak a vacsorát kell biztosítani, a gyógyszert beadni és lefeküdni aludni, és megvan az a fizikai és szellemi fáradtság, amit ők jól tudnak aludni. Tehát ez a nappali ellátási forma. És amikor ez sem elég, vagy még több funkció kiesik, akkor van ugye a szociális intézményi ellátás, a 24 órás gondozás.
Milyen módszerekkel kezelhető a demencia? Gondolom, itt elsősorban a korai tünetek megjelenésével van eredményessége a kezelésnek.
Kezelésnek, amit klasszikus értelemben az orvoslásban kezelésnek hívunk, az ugye jelen esetben a gyógyszeres terápiára vonatkozik. Nem sok gyógyszerünk van, amit használni tudunk, de van. Ezeknek a gyógyszereknek a szedése lassítja a folyamatot. Súlyosbító körülményként ugye mindig a depresszióról, a hangulatzavarokról és a szorongásokról beszélünk. Ennek is van gyógyszeres terápiája, tehát például egy középsúlyos demencia tüneteit mutató betegnek, hogyha hangulatjavító szert adunk, és levesszük a negatív beállítódásait, a negatív jövőképpel kapcsolatos szorongásait, akkor ő, hogyha akkor végzünk egy tesztet, akkor lehet, hogy kiderül, hogy valójában ő neki éppen, hogy enyhe demenciája van, és súlyosbító körülmény volt a depresszió, és akkor a depresszióját, hogyha kezeljük, akkor egy sokkal jobb életminőséget élő, ugyan lehet, hogy a demencia tüneteit enyhe formában mutató ember még a mindennapjaiban önellátásra képes lesz. Hát nagyon összetett ez a dolog, de klasszikus értelemben ez a gyógyszeres terápiás kezelési lehetőség van. Hogy milyen alternatív kezelések vannak, én azt gondolom, hogy ebben a legeslegfontosabb a biztonság nyújtása, az állandóság nyújtása, a napirend nyújtása, és azokra az érzelmi hatásokra való fókuszálás, ne felejtsük el, hogy ők még nagyon sok mindent meg tudnak csinálni. Csak találjuk meg, hogy mi az. Mert van, aki vasalni tud nagyon jól, van, aki nagyon szívesen kertészkedik, és ott van sikere, van, aki lehet, hogy nagyon jól olvas, de nem szeret mondjuk társas játékozni. Akkor őt engedjük olvasni, olvassunk föl, kérjük meg, hogy amíg mi főzünk, olvasson fel nekünk. Van, aki rajzolni fog szeretni, akkor őt engedjük rajzolni, és nagyon fontos, beszéltessük, nagyon sokat próbáljunk beszélgetni, hogy a szókincs ne szűküljön be. Így is úgy is szűköl, de minél lassabb legyen ez a folyamat. Tehát ez egy ilyen nagyon, azt gondolom, hogy inkább ilyen alternatív gyógymód, vagy nem is tudom, minek nevezzem, de hogy az, hogy biztonságot teremtünk, érzelmi stabilitást teremtünk, elfogadást teremtünk, ezáltal azt gondolom, hogy ez is egyfajta kezelésnek, ilyen pszichoterápiás kezelésnek lehet mondani. Mást jobbat nem tudok.
Milyen rizikó tényezők befolyásolhatják a demencia kialakulását, illetve meg tudjuk-e mi magunk előzni azt, hogy kialakuljon a demencia?
Mindenképpen Bár ugye tudjuk, hogy az Alzheimer kornál ott van örökletesség, és hogy ott olyan úgynevezett, vagy úgy mondjuk, hogy ilyen degeneratív idegsejtbántalmak és az idegsejtek összekapcsolódása közötti hibák alakulnak ki, aminek úgy igaziból a megelőzése nehézkes. Én azt gondolom, hogy ami hogyha megelőzésről beszélgetünk, akkor itt a korábban említett népbetegségek vonatkozásában a magas vérnyomásbetegség és a cukorbetegség megfelelő időben történő terápiás javallatoknak végletekig megfelelő kezelése lehet a megelőzés. Aztán nyilván megelőzés lehet a hangulati életben önértékelés, önmegvalósítás, tehát az a fajta pozitív személyiség, amivel szintén dolga van egy embernek a mindennapjaiban, hogy valóban értékes embernek érezze magát, vegye körül közösség, tartozzon valahová, tehát amivel úgymond a depressziót tudjuk megelőzni. Nagyon fontos szerintem, hogy aki nyugdíjba megy, nem ér véget az élet, tehát meg lehet találni olyan értelmes elfoglaltságokat. Nekünk is már van két önkéntes jelentkezőnk, akik aktív korúak, nemrégen mentek nyugdíjba, hogy találjunk olyan értelmes elfoglaltságot, amivel fönn tudjuk tartani a hasznosságunkat, és hát a mozgás az mindenek fölött.
Kedves hallgatóink, hamarosan medikoszociális központ nyílik Miskolcon, amelynek célja a demenciával élők társadalmi integrációjának és mentális egészségének megőrzése. Az érdeklődők előzetes bejelentkezést követően nyílt napon vehetnek részt a központ papszeri épületében szeptember 9-én 15 órától, amelyen megismerkedhetnek a centrum tevékenységével. A központ létrejöttéről a kezdeményezés elindítójával, dr. Kázár Ágnes belgyógyásszal, házi orvossal beszélgettünk az előző percekben.